Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
Köszönjük a hallgatókat. Igen, jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggelét a 90.9 Jazzin, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a 0630-2010-909-re küldött értékes információk. Igen, megnézzük, van-e köztük útinfó.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
Hát itt a hallgatók annyira nem küldtek, viszont az útinfón...
A határúton van baleset. Az Ady Endre út felé a Nagykörösi úti felüljárónál egy sáv járható, és a 6. kerület Izabella utcában is van egy baleset, a Szondi utcánál, ott valószínűleg torlódás alakult ki.
Tőlünk kicsit északabbra, Endrefalva és Széchény között vaddal ütközött egy személyautó a 22-es úton, a 43-as kilométernél a helyszínen és idejére egy sávra szűkítették az útpályát, rendőrök segítik a közlekedést.
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Hát erről beszéltünk, hogy a Tax Foundation nevű szervezet, az micsoda, egy nemzetek feletti független adópolitikai kutató szervezet, és egészen 1937 óta fejti ki a tevékenységét washingtoni központtal. Hát mi a célja ennek a szervezetnek? Tesszük fel a kérdést dr. Magyar Csabának, okleveles adószakértőnek, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójának.
Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
A Tax Foundation arról híresült el az elmúlt időszakban, hogy minden évben megszervez az úgynevezett adószékség versenyt. Okay. Magyarán az OECD tagállamok között megnézik, hogy kinek a legversenyképesebb az adórendszere. Ezt minden évben szokták publikálni, elkészült a 2021-es jelentés is októberben, úgyhogy ez a mostani beszélgetésünknek az apropója, hogy megnézzük, mit mutat számunkra ez a lista.
Na, és akkor van rajtuk ilyen kis sejem szalag, hogy Miss Nav from Hungary, meg ilyenek?
De egyelőre még ilyennel nem találkoztam, de fogom kezdeményezni a legközelebbi fórumon, hogy lehetnének nagykövetei is ezeknek az országoknak az adószépség versenyen, és akkor igazából megtestesülne ez a kategória a gyakorlatban is. Egyébként Észtország fejére került a korona, Litvánia és Új-Zéland pedig, bocsánat, Lettország és Új-Zéland pedig udvarhölgyek lettek ebben a versenyben. Aha.
Hát itt tudnak ők, és mit nem a többiek, vagy milyen kritériumrendszer alapján zajlik ez a versengés, vagy mérlegelés?
Igen, amit fontos hangsúlyozni, hogy a verseny nem csak arról szól, hogy hol a legkisebb az adó mértéke. Tehát egyrészt nézik ezeknek az adórendszereknek a versenyképességét, amiben igaz, számottevő, hogy alacsony adókulcsokat alkalmaznak-e, de figyelembe veszik az adórendszernek a szerkezetét is. Tehát, hogy a nemzetközi tőke a befektetés előtt mennyire tud felkészülni arra, hogy mi vár rá ebben az országban, azon kívül pedig a függetlenség is egy fontos szempont a tanulmányban, ami azt jelenti, hogy nem befolyásolja az adórendszer az adózókat a fogyasztás vagy a megtakarítás irányába, illetve nincs olyan üzleti csoport, amit kifejezetten előnyben részesítenének. Tehát amennyiben ez a két mutató, tehát a versenyképesség és a függetlenség jól alakul egy adott ország irányába, akkor úgy látja a Tax Foundation, hogy az adórendszer segíti a gazdasági növekedést, de biztosítja az állami bevételeket.
Aha, oké, tehát akkor nem egy ilyen hol a legjobb nem adót elkerülni jellegű listáról van szó.
Nem egy adóparadicsomi listáról beszélünk, és ugye, ahogy említettem, OECD államok szerepelnek ebben a listában, tehát mondjuk úgy, hogy a nehézsúlyú adóparadicsomok nem vesznek részt ebben a történetben. Az egy külön bodybuilding bajnokság szokott lenni, ez mondjuk az adószépségverseny, ez kicsit más.
Hány tagország is van az OECD-nél? Van vagy 30-40? Nem tudom.
Hát Google a barátunk.
Jó, majd ne írd be, hanem arra lettem volna kíváncsi, hogy ebben a listában Magyarország hol?
37. Pontosan,
na,
igen.
Akkor jó tippeltem. Szóval, hogy hol szerepel Magyarország?
Magyarország az 13. lett az összesítésben, ami azt lehet mondani, hogy így a középmezőnynek az elején vagyunk.
Igen.
Ugye tavaly évben 14. volt Magyarország, tehát javítottunk egy helyet, azt megelőzően 19. tehát szép lassan jövünk előre ebben a listában. Egyébként a társasági adó területén a 6. vagyunk, a nemzetközi adózás területén pedig a 4. helyet sikerült megcsípni.
Hát ez egészen jó.
Igen, úgyhogy Magyarország top 10-es helyezését leginkább az áfa mértéke rontotta le. Tehát,
a sokat kritizált áfa mérték, igen, igen. Ha azon igen. Kicsit csiszolnánk, akkor akár be is mehetnénk a top 10-be.
Igen, tehát ugye vannak még más szempontok is emellett, ahogy említettem, ugye a társasági adó, a nemzetközi adózás, a fogyasztási adók, tehát ezek mind jelen vannak, és annak ellenére, hogy Magyarországon például alacsony a társasági adó mértéke, egyéb szempontok miatt Csehország és Szlovákia is megelőz bennünket ebben a listában.
Oké, de milyen trendek körvonalazódnak? Mi az, amit tudni kell? Hogy kell felgyúrni magunkat a következő évi versenyre?
Hát sokáig a társasági adó mértékének a csökkenése volt a tendencia az összes országnál, tehát erre is léptek egyébként ezzel a globális minimumadóval most az elmúlt időszakban, tehát ugye elkörül forgott most a világ. Hozzáteszem, hogy ezért ez egy tévhit, hogy ez mindenkire fog vonatkozni, mert ugye ez a 750 millió euró feletti összevont árbevétellel rendelkező társaságokra vonatkozik, tehát ilyen 100, maximum 200 céget fog érinteni ez a globális minimumadó a világon, de attól függetlenül jelen van. A másik tendencia, ami megfigyelhető, hogy egyre inkább jelentőséggel bír az adóeljárás, és azon belül a digitalizáció. Tehát, hogy minél inkább digitalizált az adórendszer, minél egyszerűbb az adózóknak ezt az egészet elsajátítani, annál jobb helyen fog szerepelni a listában az adott ország. Például a lista végén Olaszország kullog, és a magyarázatok között kiemelten szerepelt azt, hogy Olaszországban rendkívül sok időt kell fordítani egy átlagos vállalkozónak arra, hogy adóügyeket intézzen.
Mennyi időt foglalkozik? Aha, ez is érdekes.
Hát én nagyjából, ha jól emlékszem, ilyen 160-170 óra környékén írták, hogy éves szinten kell egy olasz vállalkozónak foglalkoznia csak adóeljárási kérdésekkel. És ugye akkor még ne soroljuk ide, hogy gyanítom, hogy van egy könyvelője, aki ugyancsak ezzel foglalkozik.
Igen, igen.
Világos. Mint a trendek feszegetésénél például a globális minimumadó az hogyan jelenik meg, mire lehet itt számítani?
Az igazság, hogy nem hiszem, hogy ezt jelentős mértékben fogja befolyásolni a listát, hiszen a listában szereplő országok közül mindenki részt vesz ebben a történetben, tehát nem gondolom, hogy ennek lesz jelentősége. Viszont azt érdemes kiemelni, hogy Észtország az évek óta nyeri ezt a versenyt. Tehát érdemes egy pár szót arról is beszélni,
igen, nézzük
hogy
meg.
Mit csinálnak ezek az észtek, hogy ilyen gyakran megnyerik ezt a versenyt. Ugye Észtországban egyébként a társasági adó, ami miatt gyakran a legjobb kategóriába szerepelnek, ugyanis Észtország arról híresült el, hogy igaz, hogy 20% a társasági adó mértéke, viszont ezt csak akkor kell alkalmazni, ha felosztják a nyerességet, vagyis osztalékot fizetnek. Tehát amíg nem veszem ki a cégemből a pénzemet, addig nem kell társasági adót fizetnem, tehát ezzel azt próbálják elősegíteni, hogy a vállalkozók ugye forgassák a pénzüket, és ne vegyék ki. Persze ugye a kalandozó magyarok elérték Észtországot, és egy időben tájékozatlanok lelkesedésével gondolták úgy, hogy ez minden bajra gyógyír, tehát azért Észtországnak elég erős a marketingje is, mert például, amit elmondtam, ugyanez jelen van a magyar adórendszerben, amit úgy hívnak, hogy kiva, ráadásul mértéke csak 11%, illetve a jövőre 10%, tehát a kiva is egy nagyon hasonló mechanizmus, mint ami egyébként az észt adórendszer. Csak úgy kell elképzelni, hogy az észt adórendszer az úgy működik, mint a kiva. Magyarországon meg a kivát lehet választani, csak ugye van egy 3 milliárd forintos árbevételi értékhatár. Tehát ebből a szempontból Magyarországon is van egy csipet észtország, tehát a kiva az ugyanezt tudja, sőt még jobb is jelen pillanatban. Ezen kívül pedig ugye a hatósági ügyek intézése során elég népszerű ez az úgynevezett észt-i rezidenci, amit egyébként sokan kevernek az is, hogy ettől még nem lesz valaki észt adórezidens, meg észt állampolgár. Tulajdonképpen ez is a hatósági ügyek intézését szolgálja, és Magyarországon is azért ügyfélkapu, cégkapu rendkívül hasonló alapelven működik. Tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy már Magyarország is felzárkózik ezekhez a megoldásokhoz, amit például Észtország kínál.
Hát akkor is ők a kedvencek nagyon sok szempontból előfutárok voltak, vagy úttörők. Ezekben a
rendszerekben. Igen, nem is az a célom nekem, hogy kisebbítsem.
Nem, csak mondom, hogy miért.
Ők az elsők, akik ezeket elindították, csak érdemes hozzátenni, hogy
mi is ott
vagyunk. Nagyon jó marketinggel párosult.
Egyébként előnyös ez a dolog, hogyha adóversenyt csinálunk az államok között? Mit gondolsz?
Hát ugye az Egyesült Államok most pont ezen kívánt változtatni a globális minimumadóban, mert ugye volt már egy ilyen elképzelés, hogy ezt be kéne vezetni, de sokáig egy állóvíz volt, aztán jött a Biden kormányzat, és azt mondta, hogy ez kell nekünk. Azért illúziója ne legyen senkinek, hogy ez most a világbéke érdekében történik, hanem ugye az Egyesült Államok is úgy látta, hogy nagyon sok olyan nagy amerikai cég van, aki külföldön fejti ki a tevékenységét, és igenis milyen jó lenne, hogy ezzel a globális minimumadóval visszahoznánk az ő eredményeiket is az Egyesült Államokban. Tehát ezzel próbálják az adóversenyt leépíteni, hogy azok a nagy országok, akik leginkább az élharcosai voltak, hogy ezt a globális minimumadót bevezessék, ők megpróbálják a külföldön működő cégeiket az otthoni adózás alá visszavonni ezáltal. Így próbálják az adóversenyt kiküszöbölni. Ugye a nagy államok azt mondják jellemzően, hogy az adóverseny káros, és nem jó az, hogyha a befektető az alapján dönt, hogy hova fektet be, hogy abban az adott országban mennyi az adó mértéke. Még a kisebb államok, ugye, akik pedig abban érdekeltek, hogy a tőkét oda csábítsák, ők pedig az adóversenyt szeretnék élesíteni, hiszen nekik más esélyük nincsen, mint hogy az adó mértékével oda csábítsák a befektetőket. Nyilván itt más szempontok is dominálnak, tehát a munkaerő képzettsége és még sok minden más, de ennek ellenére azért egy multinacionális cég megnézi, mielőtt befektet, hogy abban az országban mennyi adót fog fizetni. Nyilván a két hasonló lehetőség közül azt fogja választani, ami számára kedvezőbb adózási szempontból. Tehát azért itt kapitalizmus van. A kapitalizmus szerint meg az adó is egy költség, tehát az adott múlt is azt fogja mondani, hogy hát akkor csökkentsük a költségeinket azáltal, hogy abban az országban kedvezőbb az adózás. Viszont ugye a nagy államok, ahogy említettem, próbálják ezt visszaszorítani. Egyébként Magyarország is többször deklarálta, hogy ugye az adóversenyben érdekelt, és ezzel a gondolatmenettel én is egyetértek, hiszen ha szeretnénk, hogy jöjjön még tőke az országban, akkor nem biztos, hogy jó nekünk ez a globális minimumadó. Ennek ellenére mindenki rájött, hogy nem lehet kibújni belőle, de azért ez még nem egy lefutott mérték.
Hát persze, mert hogy kicsit megvitatják azt, hogy a mértéke milyen legyen, meg a feltételei milyenek legyenek, és azt a versenyképességet, amit egyébként ebben fel tud mutatni például Magyarország, és azt ne veszítsük el.
Igen, és ugye itt felmerült már, hogy akkor különböző számítások útján a helyi iparűzési adót is figyelembe lehet majd venni ebben a rendszerben, tehát azért mondtam, hogy nem egy lefutott mérkőzés még. Ne legyenek olyan illúzióink, hogy nem fognak az államok ennek ellenére protekcionista adópolitikát folytatni, hogy most aláírtak egy ilyen nyilatkozatot, hiszen azért mondjuk egy francia országnak vagy egy német országnak sem lesz mindegy, hogy mondjuk egy külföldi befektető melyik országba fog eljutni, és miért őket választja. Tehát azért arról se feledkezzünk, hogy most aláírtak egy ilyet az államok, de azért elindult mindenkinél a vezérhangja, hogy hát akkor azért hogyan fogunk erre úgy reagálni, hogy azért mégse fájjon annyira.
Igen.
Ebbe az új trendekbe, vagy azt vizsgálja ez a szervezet, vagy számít majd a rangsorban, hogy például ezek az új jelenségek, ilyen digitális nomádok adózása, kriptók adózása, hogy ez ki, melyik nemzet adóhatósága, hogy viszonyul?
Erre is vannak egyébként az OECD-nek felmérései, de a Tax Foundation-nek ebben az értékelésében ezek különösebben nem szerepelnek. Egyébként most nemrégen éppen kriptovaluták tekintetében az OECD is adott ki útmutatót, és ott vizsgálta, hogy a tagállamok közül azért most már a jelentős többségnél van kriptovalutákra irányadó szabályozás. Tehát ugye évekig ilyen mostoha gyerekként ezt csak hagyták, hogy működjön, és nem reagáltak rá adózási szempontból, de most a legtöbb állam ezt megtette. Egyébként köztük ugye Magyarország is ezt meglépte nemrégiben, tehát jövő évtől ugye külön szabályozás van a kriptovalutákból származó jövedelmekre. Tehát azt látom, hogy a legtöbb fejlett ország most reagál erre a területre, és ugye a másik nagy kérdéskör meg a digitális vállalkozásoknak az adóztatása. Ugye az Európai Unió erre is hamarosan reagál, és ugyanúgy az OECD-vel már dolgoznak ezen, hogy véglegesítsék ennek a koncepcióját, tehát ugyanúgy, mint a globális minimumadó, ugyanúgy itt van a kanyarban a digitális vállalkozásoknak az adóztatása, de hát itt is bizonyos bevételi szint fölött, illetve most ugye a klímapolitika és a környezetvédelem felerősödésével az Európai Unió is adóreformra készül energiaadóztatási irányelv kapcsán, úgyhogy még azért lesznek az elkövetkezendő években változtatások. Ezen a fronton is várható az, hogy a környezet szennyező vállalkozásokat próbálják majd magasabb adóteherrel sújtani, de hát ennek is nézzük meg a végét, hogy mi lesz belőle.
Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük. Köszi. Izgalmas volt, hogy kicsit beszélhettünk erről a szervezetről, a Tax Foundationről. Jól el vannak szerintem ezzel, hogy megrendezgetik ezt az adó szépségversenyt elég régóta. Köszönjük szépen az infókat.
Egyébként más tanulmányok is fűződnek.
Jó, nyilván.
A szervezethez, úgyhogy 1937 óta dolgoznak, ahogy mondtad, te is washingtoni székhelye, de igazából ez a legnagyobb durranás, amit ki szoktak adni, de van még egy csomó más érdekes tanulmányuk is.
Oké, köszönjük
nagyon
szépen!
Nagyon köszönjük,
jó
szép
munkát.
Napot, szia!
Nektek is, sziasztok!
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Krisztál Worldwide ZRT vezérigazgatója volt itt velünk az éteren keresztül.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Lope de Vegát köszöntöttük születésnaposaink közül elsőként, mert 1562-ben született ezen a napon, november 25-én a kiváló spanyol drámaíró és költő.
Drámaíró, minden. Sőt, minden. Talán még nagyon sok színdarabot is írt, és ugye Cervantes mellett ő a másik nagy spanyol, a barokk irodalom nagy mestere. Azt hiszem, hogy nem vagyok benne teljesen biztos, de azt hiszem, hogy annyit írt, hogy még mindig nem tudta überelni senki irodalmi munkásságát.
Tényleg?
Még talán Shakespeare sem. Nem vagyok benne teljesen biztos, de úgy emlékszem, hogy valami irgalmatlan mennyiségű költeménye és más műve jelent meg, de ennek majd utána nézek. Viszont amit mondott az izgi.
Hát az óriási, akár most is mondhatta volna valaki az elmúlt hírek időszakú hírei kapcsán, a falnak füle van, sőt, nyelve is.
Sikerség, nem is tudott. A Pegasus, botrányról, Lope de Vega.
Hogy lesz majd ilyen.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És itt van velünk Várkonyi Gábor autós szaki. Szavasz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát egy csomó minden történik, tehát nem áll az élet az autószektorban. Itt van például ez a jó kis sztori a BlackRockról. Egy szemmel jól látható összeggel száll be az Ionity vagy Ionity töltőkbe.
Abszolút. Engedjétek meg, hogy mielőtt ezt folytatom, mert szerintem ez a nap híre alapvetően, vagy a hét híre, csak egy nagyon rövid pillanatra kitérjek a reggeli biztosításos robotok kapcsán említett. A akkumulátor tűz veszélyesebb-e vagy sem az elektromos autó, itt azért egy szerintem nagy tévhitet érdemes eloszlatni, mégpedig az elektromos autók javára azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen ezek az autók statisztikailag nem, hogy nem tűzveszélyesebbek, hanem alapvetően kevesebb elektromos autóval van arányaiban ilyen jellegű probléma. Aha. Ellenben, ha van, akkor nagyon látványos.
Igen, finoman és arra céloztam, hogy a média imádja és imádta felkapni a lángba boruló elektromos autókat, mert hogy lám, micsoda sérülékenységi pontja ennek.
Pont erről beszélgettünk, majd ugye visszatérünk erre még a Teslákkal kapcsolatban, de pont erről beszélgettünk. Figyelj, csináljuk azt, hogy ezt a BlackRockot ezt tisztázzuk, és akkor utána menjünk erre vissza az elektromoshoz, mert valahogy köze van a töltőkhöz az egész témánknak.
Rendben, tehát az Ionity mint töltési szolgáltató, ugye több nagy autógyártó összefogásából alakult ki Európában, ugye alapvetően először egyébként a német autógyártók gondolták azt, hogy kell valami választ adni arra, amit mondjuk a Tesla tud csinálni a saját gyors töltőhálózatával, és bocsánat, az elsődleges célja a Volkswagennek, a BMW-nek, a Daimlernek és a Fordnak az volt körülbelül 4 éve, amikor megalapították ezt a céget, hogy az urbánus környezetből egy használható elektromos autózást nyújtsanak töltési infrastruktúra szempontjából az autópályák mentén. Tehát az első 400 ilyen töltő, amelyek gyakorlatilag már mind működőképesek, de legfőképpen sajnos még mindig csak Nyugat-Európában, ezek ugye azt hivatottak biztosítani, hogy ezek a hatalmas teljesítményű gyors töltők egy használható villanyautózást biztosítsanak hosszabb autópályákon is. 2025-re alapvetően 7000 darab ilyen töltőállomást szeretnének üzembe helyezni. Ez ugye azt jelenti, hogy sokszorosa lesz az eddigieknek, és nyilván a töltőállomás az nem azt jelenti, hogy ennyi töltőpont van, hanem ugye töltőállomásonként van több töltőpont. 700 millió eurót fognak erre fordítani, és ennek a nagy részét az a BlackRock fogja adni, amit szerintem a hallgatóknak nem kell bemutatni. Ha egy ilyen cég úgy gondolja, hogy ez a jövő üzletága, akkor viszonylag biztos lehetünk abban, hogy ebben van valami, tehát hogy ez a jövő üzletága. Bocsánat, ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy messze nem tart még ott az Ionity, hogy alapvetően nyereségesen tudjon működni, de nyilvánvalóan nem tartunk még ott sem időben, sem töltőpontok.
Hát igen, a jövőt veszik meg ilyenkor, ugye, és ezt meg, amikor elindult az összes, az ilyen cégek felfutása, pont erről beszélgettünk korábban, a Facebookban is, ugye, de a Teslában is ugyanezt lehetett látni, és hát valamilyen szinten hozzák a hozzájuk fűzött reményeket. Minden esetre a BlackRock ezt abszolút utána járt ennek, alaposan szétrágta, cafatjaira szedte, elemezte, úgyhogy nem csak egy érzésre raktak be ekkora pénzt.
Hát nézzük a számokat, ami szerintem azért elég sokat elmond arról, hogy ebben akkor most van-e üzlet, vagy nincs-e üzlet. Jelenleg 225 ezer darab nyilvános töltőpont van Európa szerte, és az Európai Autógyártók Szövetsége szerint 2030-ra 6 milliónak kéne lennie. Tehát itt azért van bőven, hogy mondjam,
Tér a növekedésre,
hogy finoman fogalmazzunk, így van. Ráadásul ugye közben fölállt a német kormány, pontosabban lezárultak a koalíciós tárgyalások, és ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert ahogyan az várható volt az elektromobilitás kapcsán, különös figyelmet fognak fordítani a koalíciós tárgyalások során arra, hogy hogy milyen irányokban fogják terelni a német autópiacot ebben a kérdésben, és hát az teljesen egyértelműen látszik, hogy, és ki is mondják, hogy a német autópiac kell, hogy legyen a politika szerint az a vezető elektromos autópiac Európában, de egyébként világszinten is, amelyen keresztül majd be lehet mutatni, hogy mire képes a saját autóiparuk. Hát nyilván egyfelől itt ugye, hogyha csak az európai országokat nézzük, akkor a norvég piacot nehéz lesz letaszítani a trónjáról elektromobilitás kapcsán, ha az arányokat nézzük, de hogyha darabszámokat nézzük, akkor meg a kínait lesz nehéz letaszítani, de ha meg az összautózáson belül elfoglalt fontosságát nézzük, akkor viszont egy eléggé jó lakmuszpapírja a német autópiac annak, ami történhet egész Európában. 15 millió autót szeretnének 2030-ra tisztán elektromos autóként a német autópiacon látni, pontosabban a német utakon látni, mint üzembe helyezett és működőképes autót. Azért ez egy ténylegesen ambiciózus cél, ezt érdemes hozzátenni. Még hogyha nem is fog összejönni teljes mértékben, akkor is jól jelzi azt, hogy mely irányba fogunk menni. Nem a zöldek kapták ugyanakkor a jelek szerint a közlekedési minisztériumnak a vezetésének a lehetőségét, hanem a szabaddemokraták. Tehát ez egy picit az autóiparnak kedvezőbb forgatókönyv lett. Nem lesz általános sebességkorlátozás, ezt is hozzá kell tenni a dologhoz, és ami nagyon érdekes, hogy a hidrogén hajtás kapcsán is hatalmas pénzeket akarnak elkölteni arra, hogy a villany mellett, mint egy ilyen következő nagy dolog, ahogyan ezt most jelenleg tálalják a köznek, a hidrogént tartják az autóiparban is. Tehát érdekes, hogy itt ugye mindig megvan ez a nagyon erős szembenállás a villanyautósok és a hidrogénben hívők között, miközben szerintem ez a két dolog alapvetően ki fogja egymást egészíteni a jövőben.
Hát persze, igen, nem kéne, hogy legyen ellenállás.
Hát ugye az általános érvelés arról szokott szólni, hogy az áram, pontosan, tehát az energia felhasználása egy közvetlenebb formában történik meg a villanyautók kapcsán, és a hidrogénnek a teljes hatékonysága összességében alacsonyabb, közben meg ugye a hidrogénnel azért sok mindent kényelmesebben, és az eddigiekhez inkább megszokott, vagy az eddigiekhez megszokott módon lehet csinálni. Lényeg, hogy látszik ebben is egy komoly elmozdulás, és akkor itt azt hiszem, hogy ugorhatunk a következő hírre, hogyha jól gondolom.
Tesla?
Így van.
Ja, hát az érdekes volt ugye pont ez a lényeg, hogy a Consumer Report mit hozott ki a Tesláról. Volt ez a kis üzemzavar, és ezzel szeretnék visszakötni itt az autós töltők, vagy a kigyulladáshoz, hogy hasonló jellegű sztori ez is, hogy oké, rendben, rendkívül idegesítő, hogy egy szerver leállás miatt ugye nem tudod kinyitni az autódat, de hogyha belegondolunk abba, hogy hányszor nincsen üzemzavar, ahhoz képest, hogy hányszor van, és az hirtelen nagy csinadrattával, mert újdonság erejével megírja a média, akkor ugye egy nagyon-nagyon aránytalan a dolog. Ráadásul arra is belegondoltunk, amikor először elütöttek automobillal járókelőket, akkor mi lett belőle? Igen. Gyakorlatilag ugye az ördög szekerét ki akarták tiltani az utakról, úgyhogy hát ez van az újdonságokkal. Tehát én ezt így értelmezem.
Helyezzük kontextusban, miért a Consumer Reports-ra kitérünk. Ugye, nagyon nagy hírverés volt abból, hogy azt hiszem múlt hét pénteken egy pár órára nem működött a Tesla-nak a szervere, és jelentkeztek problémák felhasználóknál, például azoknál, akik ugye az okostelefonjukat használják arra, hogy kinyissák, meg bezárják az autójukat, de ez darabszámszerűen eléggé kevés embert érintett, és egy pár dolog valóban nem működött. Itt inkább a hibának az újdonság jellege az, ami szerintem adta a hírértékét. Tehát az, hogy ezt a dolgot eddig nem szoktuk meg, de hát egy ennyire connectivity kérdésekben messze a többiek előtt járó márkánál más jellegű hibák jelentkeznek, mint más márkáknál. Tehát itt szerintem olyan nagy látnivaló ilyen értelemben nincsen, és ráadásul olyan sok embert érintett. Én ezt a hírt egyébként meg se írtam a blogra, mert nem nagyon látom ilyen szempontból ennek komoly relevanciáját. Ami viszont a Consumer Reports kapcsán látható, hogy ugyanaz az ambivalencia van még a felhasználók szintjén is a nagyon szeretett és a nagyon nem szeretett tulajdonságok kapcsán. Ugye 28 márkából a 27. helyre sorolta az első 12 hónap problémái alapján a Tesla márkát, a Consumer Reports, ami azt jelenti, hogy nagyon sok alapvető kis bug van az autókban.
Meg nagyon-nagyon magasak a várakozások az autó irányába, és ezért a csalódási faktor sokkal nagyobb, ugye? Mert hát, megvesz az ember egy Fiatot, akkor azt mondja, hogy hát kérem szépen, én tudom, hogy mit vettem, van egy pár dolog benne, ami nem úgy működik, de hát azért mégiscsak számítottam rá. De hát ugye...
Szerintem a hírnek a másik fele az, ami igazán adja az egésznek a pikantériáját, ami ugye arról szól, hogy a Consumer Reportsnak a saját tagsága, tehát azok, akik ezt a szervezetet alapvetően alkotják, pedig megválasztotta a Model 3-at és a Model S-t az amerikai autópiac összességében legnagyobb megelégedéssel szolgáló autóivá.
Na tessék!
Tehát, hogy amellett, hogy szívnak, amellett imádják.
Aha.
És ez az ambivalencia egyébként az, ami szerintem valahol a felhajtó erejét, meg az állandó beszéd témáját szolgáltatja ennek.
Hát ez, figyelj, ez az Apple Pepitában ugyanez van.
Apple Pepita,
hát igen. Nem, hát baromi drága, meg mindenki ezzel sorbálnak, leváltják a rendszert, akkor mindenki szitkozódik, hogy milyen rossz az új, mert minden, de közben imádják, soha nem váltanának márkát. Hát.
Igen, hát valami hasonlót tapasztalunk itt is. A Consumer Reports is egyébként azt hozta ki, amit már európai, mondjuk például az ADAC kapcsán szervezeteknél is lehetett hallani, olvasni, látni, mely szerint úgy egyébként alapvetően az elektromos autókkal pontosan ugyanazok a jellegű problémák szoktak zömében előfordulni, mint a nem elektromos autókkal. Tehát nem a hajtáson van a hangsúly, ami a problémákat illeti, és ezt lehet nyilván úgy is fordítani, hogy az elektromos autóknak a hajtásrendszer az alapvetően kifejezetten megbízható. Uh-huh. Nyilván már csak azért is, mert hogy kevesebb alkatrészből áll, és alapvetően egyszerűbb. Viszont ami a problémák jellegét adja, az pont az ADAC kapcsán, ha jól emlékszem, 54%-ban még mindig az indító aksia az, ami a legtöbbször gondot okoz. Uh-huh. Ugye az indító aksia abban az értelemben indító aksia villanyautónál, hogy ott is van egy fedélzeti rendszer, amit 12 voltos akkumulátoron működtetünk, és hogyha az egyszerűen elfárad, már pedig az el tud fáradni néhány évesen, akkor ugye nem működnek az autónak az alapvető funkciói, magyarul nem fogsz tudni vele közlekedni, és még mindig messze-messze ez a vezető ok, tehát alapvetően egy banális probléma az, ami időközönként az autókat képes megállásra bírni. Az összes többi kérdés pedig, hogyha villanyra vonatkoztatva nézzük, akkor ami annyira minimális százalékát képviseli egyébként a problémák mértékének, tehát 1% alatti, itt az első 12 hónapról beszélünk, ez mindig fontos hozzátenni, hogy az a statisztikai hiba határon belül van. És akkor itt még egyszer visszacsatolnék egy nagyon rövid pillanatra a tüzekre, azt ugyanakkor érdemes tudni, ha amellett, hogy ritkábban gyulladnak ki, és látványosabban égnek, ha már égnek, hogy a villanyautóknak van speciális igénye azzal kapcsolatosan, hogy hogyan kell kezelni ezeket az autókat egy tűzeset után, ugyanis ezek eloltva nincsenek eloltva. Nagyon egyszerűen elmagyarázva a képletet. Ja. Tehát ezeket az autókat pihentetni kell, speciális kádakban adott esetben úsztatni még egy-két napot, hogy véletlenül se történhessen meg az, hogy mondjuk adott hét péntekén.
Jó, be kell láztatni.
Hát igen, mert különben az történik, hogy meghozza a tréler a kiégett autót adott hét péntek délutánján, amikor már mindenki elment, és hétfőre egy leégett autószervizzel találja magát szembe a szerencsétlen tulajdonos, mert ezek az autók képesek újra lobbanni. Ez egy technológiai kérdés, amivel foglalkozni fognak, ahogy ezt beszéltétek is. Vannak rá egyébként tök jó megoldások most már, tehát látszik, hogy ebben egyébként haladunk, és ami az akkumulátor feldolgozást illeti, és itt is térjünk egy pillanatra, már itt elektromos súlypontú autós részt hozunk, hogy ahogy a BlackRock a töltésbe investált, úgy nagyon sok nagy befektető beszél arról, hogy a jövő nagy üzlete azért az mégiscsak az lesz, hogy mit csinálunk majd ezekkel az akkumulátorokkal, és milyen technológiákat fejlesztünk arra, hogy ezek az akkumulátorok újra visszaadják nekünk azt a nyersanyag mennyiséget, amit ugye gyártás közben lekötöttek. Szerintem a világ legnagyobb üzlete lesz a következő időszakban. És akkor még egy dolog a connectivity, illetve a digitális szolgáltatások kapcsán. Itt is van egy tök érdekes felmérés arról, hogy mely gyártók igazán erősek ebben, és azért itt se lesz nehéz kitalálni, hogy egyébként ki vezet. Ez a core kompetenciája gyakorlatilag a Tesla márkának, és köröket ver alapvetően mindenki másra ebben a kérdésben. Ami azért nagyon fontos, mert azt már minden autógyártó látja, hogy egy évtizeden belül a mostani üzleti modell nagyon drasztikusan el fog mozdulni abba az irányba, hogy a mobilitással kapcsolatos szolgáltatásokat, az autóval való fizetést, az egyéb online szolgáltatásokat
igen.
pontosan és tökéletesen tudja egy autó nyújtani, és ezzel fognak igen. többszörösen pénzt keresni egy eladás helyett.
Hát ugye nem véletlen ez a Volkswagen Europe Car felvásárlás, ők is teljes mértékben elmozdulnak, és hát ugye beszéltünk a BMW-ről is korábban, hogy próbálnak mindenféle sharing szolgáltatásokat fogonosítani, úgyhogy tényleg Németországban aztán pláne, ugye nagyon erőteljes hangsúly van ezen, ahogy te is említetted itt az új szövetségi kormány miatt.
És akkor ugye ilyenekről még nem is beszéltünk, hogy az autó meg kell, hogy találja a parkolóhelyét, uh-huh. működnie kell az online frissítésnek, stb. Itt van egy sorrend, és szerintem ez tanulságos, hogy még beleférek, hogy gyorsan elmondom.
Ezt a
hogy...
sorrendet mondd még el, és akkor utána majd beszélünk a használt piacról legközelebb.
Jó, rendben. Sorrend úgy néz ki, hogy Tesla köröket mindenkire, rendben, ezt nagyjából tudjuk. És akkor van itt csomó autógyártó felsorolva, amiből gyakorlatilag három európai van a felső negyedben. Uh-huh. Tesla után közvetlenül az XPeng jön, ugye a kínai autógyártó. Utána Volkswagen, Daimler, BMW nagyjából egy mezőnyben, Volkswagen egy kicsit kimagaslik ebben, de nagyjából egy mezőnyben a németek. És utána gyakorlatilag azt tudom mondani nektek, hogy egy kivételével csak kínai autógyártók.
Aha.
NIO, Li Xiang, Build Your Dream, SAIC,
hát erről beszéltünk a múltkor, ugye, hogy milyen szinten erősítenek ebben a kategóriában, vagy ebből az aspektusból a kínai gyártók, és hát itt is látszik, hogy ez akkor ezek szerint ez meghozta a gyümölcsét.
Hát kapaszkodnia kell a németeknek ahhoz, hogy ebben a kérdésben ne a jelenleg még egy kicsit mögöttük lévő, de irgalmatlan pénzeket erre elköltő kínai autógyártók hátrányára, vagy bocsánat, tehát hogy az ő vezetésükkel, az ő hátrányukba kerüljenek ebben a kérdésben. Már csak azért is, mert a világ legnagyobb autógyártó, bocsánat, a legnagyobb autópiacán a vásárlók azok mindennél jobban erre annak ráfókuszálva. Tehát egy kínai autóvásárlónál egyszerűen a fontossági sorrendben nincsen semmi megközelítőleg sem ott, mint a digitalizáció és az, hogy a különböző szolgáltatásokban és kérdésekben az autó egy okostelefon gyorsaságával és tudásával vetekedve tudja segíteni az életét. És ebben a kérdésben egyszerűen szomorúan látom, hogy se más amerikai autógyártó, se egyéb európai autógyártó még csak a top 10-ben uh-huh, sincsen.
Igen.
Ami azért, hát az nem túl jó hír.
Figyelj, szerintem van mindenhol egy Várkonyi Gábor jellegű ember a bordokon, nem olyan, de egy jellegű, ezért mondtam, aki ezt elmondja minden egyes board meetingen, hogy figyeljetek, azért erre kéne, úgyhogy azért ezt remélem, tehát én vagyok ilyen optimista az európai gyártók tekintetében. De ha nem, akkor
neked kell végig rócsózni az összes gyártót.
Hát vagy az lesz a vége, amit ugye láthatunk itt egy-két európai gyártónál is, hogy mondjuk fogják és megkérdezik a legokosabbat ebben a kérdésben, és akkor Google alapú lesz minden. Ugye ilyen megoldást
ja, egyébként igen, ez ja. elindult egy időben, igen.
Most is egy olyan tesztautó van egyébként nálam, ami így működik. Tehát minden Google alapú, és ami a gyorsaságát illeti például a rendszernek, hát ilyen semmi ez nem fogható a többi autóhoz képest. Tehát az, hogy mondjuk az autóhoz közeledve már minden azonnal mindjárt. Működik, az hihetetlen. Na.
Oké, Gábor, köszönjük szépen, hogy bejelentkeztél, és reméljük, hogy jövő héten tudjuk folytatni a használt piaccal, meg még más hírekkel. Köszönjük szépen, izgalmas volt.
Szép napot, szia.
Szép napot.
Várkonyi Gábor autós szakértő járt itt nálunk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
Na, futunk gyorsan Czoller Andi híreivel tovább, aztán nagyon érdekes témánk van IT rovatunkban. Kérlek szépen, űrmérnök és építmény informatikai képzés indul a Műegyetemen, elsőként Magyarországon. Hát nagyon érdekes két új kategória jelenik meg az oktatásban, speciális szakembereknek a képzéséről van szó. Arról fogunk majd beszélgetni IT rovatunkban, hogy egyáltalán a műszaki és informatikai képzési terület népszerűsége az mennyire növekedik, és hogy nyilván erre reagálva indítják ezeket a képzéseket, de mit lehet itt elvárni. Úgyhogy izgalmas beszélgetés lesz, majd dr. Lovas Tamás és dr. Bacsárdi László, a Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Egyetem különböző szakemberei, felelősei, oktatási felelősei beszélgetnek majd velünk ebben a témában, aztán tőzsdét nyitunk, majd NOPQ rovatunkban azt nézzük meg, hogy 10-ből egy ember álma még mindig, hogy legyen egy saját vendéglátóhelye.
Ó, ez pedig annyira veszélyes, mert ez veszélyes. Sokaknak meg is valósul, aztán jó, rájuk dől az egész, mert azt hiszik, hogy ez olyan egyszerű.
Romantikus álom, ugye, hogy ott ülök a kávézomba.
Vagy egy kis étterem, kis kockás ambroszos.
Meglett emberként ott kávézgatok.
Meglett emberként.
Végeknek, olvasgatom a Financial Times-t, igen, hát nem igen. Így van.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu